Dicsétessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból. Ő tette Szent Palástját Vállaimra című műsorunkban, és ahogy megszokták a kedves hallgatók, egy kedves papbácsi van mindig jelen, aki tanúságot tesz úgymond a papi életéről, hivatásáról, és akit köszönhetünk most itt jelenleg a nagyváradi stúdióban, az a nagyváradi barátok templomából, ahogy szokták mondani, az olaszi templomból, Ervin atya, aki a Szent László gimnáziumnak is a spirituálisa. Szeretettel köszöntelek, kedves Ervin.
Hasonlóképpen nagyon nagy szeretettel köszöntelek téged, kedves Tibor atya, és minden kedves Mária Rádiót hasonló nagy szeretettel köszöntök.
Mindig meg szoktam kérdezni a papbácsiktól, hogy milyen volt a gyerekkoruk. És ilyenkor mindenki elneveti magát. És neked is felteszem ezt a kérdést, hogy hogyan emlékszel te vissza a gyerekkorodra, a hit életed, a vallásos életedet kinek köszönheted?
Meg szeretném köszönni ezt a kérdést, nem számítottam erre, de nagyon jól esik most ez a kérdés. Hirtelen elkezdtem nosztalgiázni. Én merem állítani, hogy az egyik legszebb gyerekkorom volt, annak ellenére, hogy vidéken töltöttem a gyermekéveimet, minden vakációmat nagyszüleimnél töltöttem, és 4 éves koromig az Érmelléken, Érszalacson nevelkedtem. Majd szüleim beköltöztek Nagyváradra, de meghatározó volt az a 4 év, illetve minden szünidő és vakáció, amit nagyszüleimnél töltöttem. Egy felejthetetlen gyermekkorom volt, és magam előtt van az Érszalacsi utcasor, amelyeket annak idén úgy formáltak és úgy döntöttek a Kossuth utcán, hogy 2 asszonyt egymás mellé állítottak, és azt nézték, hogy milyen szélességet fog fel ez a 2 asszony, és annak a mintájára öntötték a járdát. És ez azért történt, mert tömegével jártak vasárnap szentmisére. És annyira jó volt látni, hogy a nagymise után, amikor az asszonyok siettek haza, akkor, hogy ebédet készítsenek a férjüknek, akkor egymásba karoltak. És 2 egymás mellett lévő asszony ment hazáig tömött sorokba, 2-esével. Nekem ott éreztem meg a közösségnek az erejét, hogy amikor az első harangszó megszólalt, akkor a falu távolabbi részéről indultak a templom felé. A 2. harangszónál már érződött, hogy a templom körül tömeg alakul, sorok formálódnak, és ugyanez hazafele menet is. Érezhető volt a közösségnek az ereje, hogy, és az még egy hozzáadás volt, hogy a férfiak nem mentek haza a szentmise után, mivel Érszalacs az 1000 pince faluja, az volt a szokás, hogy a férfiak fölmentek a pince sorra, és ott egymással elbeszélgetve, kocintgatva, míg a feleségek elkészítették az ebédet, ők addig egymás között formálták a közösséget. Tehát egy vasárnapnak nagyon nagy közösségi ereje és formáló ereje volt Érszalacson. Tömött sorba mentek a templomba, gyermekek, hölgyek és férfiak, és hazafele mondhatjuk azt, hogy mindenki a maga korosztályával, illetve a maga nemével folytatta tovább ezt a közösségi programot. A hölgyek 2-esével mentek hazafele, karonfogva, egymás karját megfogva, és benne maradt az, mint gyerekként, úgy szégyeltem magam, egy gyerekkor élmény, hogy barátaimmal mentünk az asszonyok sora után, mint fiatal gyermekek, és elbúcsúztam barátaimtól, és akkor a nagymamám úgy belém karolt, hogy szégyeltem, hogy 2 öreg nénnek a karját fogjam, és úgy akkor éreztem meg, hogy milyen ereje van annak, hogy megkaroltak, hogy magához szorított, hogy ne ess el, kedves unokám. Közben fogta a másik karjával az utcabeli hölgyet, hogy egymást támogatjuk, egymást segítjük. A másik pedig a férfiaknak, mikor már kezdtem kamaszodni, akkor mi is a barátainkkal fölmentünk a szentmise után a pincesóra. Már nagyfiúnak éreztem magam, és beültünk a férfiaknak a körébe. És akkor éreztem, hogy olyan jó leső érzés volt, amikor bevettek a körbe. Mint 13-14 éves fiatalt, az idős férfiak a megkeményedett munkás kezükkel nyújtották felém akár a szódavizes poharat, vagy az üdítős poharat, és hogy bevettek a körükbe. Megvolt a falunak a közösségi ereje. És bennem biztos a hivatásomban ez segített, hogy láttam azokat a tömött sorokat, hogy mennek a templom felé, ahogy mennek hazafele, erőt merítettünk a vasárnapi szentmisébe, és akkor ezt az erőt tovább vittük a hétköznapokba. Tehát olyan megtartó erő volt ennek a vasárnapnak, hogy az ember élt belőle egy hétig.
A közösség megtartó ereje, formáló erején kívül egy személy, aki úgy elindított téged ezen az úton, a hivatás útján?
Konkrétan egy személyt nem tudok megnevezni, inkább több személy, akik úgy ezt a parazsat, ezt a szikrát felgyújtották
benne. Mikor érezted ezt a szikrát legelőször?
Ez az nagyon érdekes.
Vagy gyerekkorodban mi szerettél volna lenni? Megkérdezik, hogy na.
Sokan megkérdezték ezt, hogy mi szerettem volna lenni gyerekkoromban. Én mindig azt mondtam, hogy én pap szerettem volna lenni. Ez kiskoromban fogalmazódott meg. De csak amikor a kiskamasz a legényke, mint én is, ötödikes koromban azt mondtam, én többet nem fogok minisztrálni, most már megnőttem, felnőttem, most már nem fogok többet minisztrálni, és itt lépett be az Úristen. Amikor én rendszeresen minisztráltam minden vasárnap, ünnepnap, és amikor eldöntöttem, hogy most már nagy fiú vagyok, szégyeltem az oltár mellett állni, mert már felnőttem, hiszen ötödik osztályos voltam, akkor egy olyan barátom kezdett el minisztrálni, aki addig a kóruson ült, és onnan nézte a tömeget, a híveket a szentmiséde alatt. Mikor én elmondtam neki szombaton, hogy kedves barátom, én holnaptól nem megyek minisztrálni, felülök hozzád a kórusba, és akkor azt mondta, én meg holnap akarok menni minisztrálni. És ő akkor magával vonzott. Amikor az emberük kamaszkodik, tehát kis kamaszkorban van, nekem az egy isteni jel volt, így most visszatekintve, hogy ez a gyerekkori barátom akkor kezdett el minisztrálni. Járt körülbelül egy fél évig, után ő szépen eltűnt, de én maradtam. És akkor nagyon jól esett, hogy akkor a helyi plébános, a Bálintfi Béla atya úgy föltekintetre megnézte, meglátta ezt a vonzalmat, és akkor felajánlotta, hogy vegyek föl dalmatikát. Mert volt egy hasonló magas fiú, és olyan szentmisében azok legyünk. Ez annyira meghatározott, hogy négy vasárnap egymás után dalmatikában voltam, hogy leesett egy alkalommal a gombja. És én ezt a gombot eltettem. Mind a mai napig ez a dalmatikának ez a gombja, ez nálam van. És amikor úgy egy kicsit az ember elkeseredik, vagy magam alatt vagyok, van egy kis házi oltárom, nevezhetjük így, nincs benne szentség, csak néhány szentkép, meg egy gyertya, kihúzom ezt a házi oltárt, ezt a fiókot, és ezt a dalmatika gombot ugye a kezembe veszem, ott van egy fénykép, hogy minisztráltunk dalmatikában. Ez segített sokat, hogy észrevette ezt a parazsat az akkori plébános. Utána, miután gimnáziumba kerültem, magas nővésű voltam, és a szegény harangozó nem tudta, hogy én most kispap vagyok, nem vagyok kispap, és akkor mindig azt kérdezte, hogy mikor adja már rám a stólát, mikor kell már nekem stóla. Nekem ez annyira jól esett, hogy számítanak arra, hogy pap legyek, és várnak is, és most így visszatekintve értettem meg, hogy ahhoz, hogy egy hivatás alakuljon, akár gondolatban, akár a szívében egy fiatal embernek az szükséges egy életerős közösség, amely figyel rá, és néha ad visszajelzést, hogy na, mikor szentelnek már? Na, mikor mész már kispapnak? Uh-huh.
Tehát akkor az 1-4, 1-8 osztályt otthon végezted Érszalacson?
Nem, 4 éves koromig voltunk, csak utána bekerültek szüleim Nagyváradra, és én minden szünidőmet és vakációmat ott töltöttem Szalacson.
Értem.
De ez egy meghatározó idő volt, mert minden nyáron volt 2,5 hónap, akkor minden tavaszi, téli vakációt, és annak idén hétvégeken is sokat hazajártunk. És nekem ez meghatározott, mert vasárnapi misét inkább ott, ott vettem részt a vasárnapi szentmisén Szalacson.
Igen, akkor a gimnáziumot, azt itt végezted Nagyvárdon.
Gimnáziumot itt végeztem Nagyvárdon, a Szent László gimnáziumba jártam. Nekem az nagyon nagy megerősítő volt, hogy minden reggel ministrálhattam. Minden reggel szentmisén vettem részt. Nekem ez már teljes egészében egy jel volt, hogy nekem az oltárnál van a helyem. Még egy dolgot el kell mondom, ami szigorúan bizalmas, Tibor atya. Ezt nem hallott csak te is, a kedves Mária rádió hallgatók.
Biztos, hogy nem hallja a világ.
Hogy 8. osztály végén olyat tettem, amit nem lett volna szabad. Éreztem azt, hogy nem vagyok érett, megérve arra, hiszen 8. osztály végén az ember dönt az egész életéről. Választhattam volna egy szakot, hiszen akkor a tulajdonunkba került egy olyan asztalos cég, amely akkor készített termopán ablakokat. És szüleim mondták azt, hogy menjek asztalosnak. És egy nagyon felvirágozó iparág előtt álltunk. Tehát akkor még nem készített senki, nem sok mindenki készített fa termopán ablakokat, és lett volna egy 3 éves szakiskola, meg lett volna az oklevelem, és akkor nagy vállalkozásba lehetett volna kezdeni, vagy tovább vinni. És én bementem akkor a Székesegyházba, anyukám errefele egy kicsit tolt, hogy menjünk asztalosnak, már lebeszélt az akkori asszisztensnővel, aki ott az iskolában volt asszisztensnő, hogy minden le van idézőjelben sírozva, csak meg kell jelennem, és fel vagyok véve. És én akkor bementem a Székesegyházba, letérdepeltem ott a szűzanya szobra mellett, és azt kértem, Uram Jézusom, nekem egy olyan jelt adj, ami félreérthetetlen, hogy most asztalosnak menjek, vagy menjek gimnáziumba. Hozzá kell azt tennem, hogy a matematika nagyon nagy gyengén volt, és a román nyelv sem volt annyira a birtokomban. És azt kértem az Úr Jézust, hogy nekem egy jelet adjon. Egy csodát tegyen velem, amiből érthetetlen, hogy mit kövessek. És akkor délután mondtam, hogy maradok szentmisén, és bementem a segrestjében, ott, ahogy bementem baloldalt, voltak ilyen kegytár dolgok, újságok, és kezembe vettem a Keresztény Szót. Ez egy magazin, biztos ismerik sokan, és akkor bejött a segrestjé is, és olvasgattam ott állva, és kérdezett tőlem valamit. És válaszoltam neki, beszélgettünk 3-4 mondatot, és amikor lenéztem, ott, ahol össze lehet hajtani ezt a keresztény újságot, a saroknál, az összeadott résznél egy ostya oda kiesett a kezembe. Annyira megijedtem, és néztem, hogy ez hogy került bele a magazinba, hogy került bele az én kezembe. És akkor megnéztem, hogy hol nyomtatták, vagy hogy került ide, hogy lehet ostyagyár volt mellette, és akkor júj, nekem az egy olyan erőt adott, hogy ez nem véletlenül volt pont aznap, és akkor nekem ez egy olyan jel volt, hogy Ervin, neked ott a helyed. Elmentem felvételizni a Szent László gimnáziumba, és most már hát remélem elavult ezért, mert egy másik titkot árulok el, matematikából nagyon gyenge voltam. És mondtam, a matematikából sikerül a felvételim, akkor Isten biztos tényleg azt akar, hogy pap legyek. És ismeretlenekkel voltunk felvételizni. Én voltam a legutolsó a padsorban, és nem tudtam a felvételit, amiket a matematika feladatot. De gondoltam, hogy egy átmenő jegyet talán megírok. És előttem ült egy lányka, aki nagyon szépen láttam, hogy csak úgy körmöli a feladatot, tehát tudja a választ, és meglöktem hátul, hogy segítsél már, kérlek szépen. Mondta, hogy leírja egy piszkozatra, és hátra nyújtja. Ezelőtt már több éve történt, azért merem elmondani. És
ma, mivel már ugye a Szent Lászlóba tanítasz, akkor már figyelsz ezekre a dolgokra, ugye?
Nem ismernek puskázni a gyerekek, mert mondta, minden trükköt tudok, tehát vigyázzatok.
Igen, és
az történt, hogy a hölgy, ma már édesanya, leírta nekem a feladatot, és finoman átnyújtotta. Én ültem a legutolsó helyen egy cserépkája mellett, és hogy a nagy kezemmel nyúlok előre, felvigyázó tanárnő, a Tenfi Teréz volt, nyugodjon békében, a készre vette ezt, hogy az én kezem megmozdul, és az álljak meg. Mi történik ott? Fölállt. És ilyettemben szétszakítottam, és bedobtam a kályhába a felét ennek a lapnak. Fölálltam, és mondtam, hogy én vagyok a hibás, segítséget kértem. Na most álljak meg, ez így nem mehet, fel kell hívni az igazgatónőt, a bizottságot. És én addig ott álltam szégyenkezve, és éreztem, hogy Isten most gondolkodik, hogy én most legyek pap, vagy nem, elfogad-e papnak, vagy nem. És bejött az igazgatónő, és azt mondta, hogy na jó, akkor érvénytelenítik a dolgozatomat, de írjam újra az egészet. Nem tesznek ki a felvételiről. És én akkor ezt újraírtam, felét elvették fel a kályhában, voltam megoldásnak, kivettem, és így sikerült annak idén a 8. osztály végén a felvételim a 9. osztályba. Ez azért is merem elmondom, már nincsenek felvételik. Ja. Tehát akkor éreztem, hogy Isten nagyon-nagyon-nagyon szépen mutatja az utat. És nem állt meg ez az Isten kísértés, a részemről, amit kérek, hogy senkit ne kövessen, senki. Csak azért mondom el, hogy ez egy tanúságtevés, hogy mikor a szemináriumba kerültem, nekem nagyon nehéz volt az első fél évben a mindennapi programot betartani. Korán keretet kelni, időre oda menni.
A szemináriumot hol végezted? A
szemináriumot Veszprémbe végeztem. Oda küldött a templi püspök úr, nem én kértem, az ő döntése volt így. És én megmondom őszintén egy másik, amit szégyelek, de csak azért, hogy aki hallgatja esetleg, olyan, akiben nem kiforrott még a hivatás, hogy bátran lépjen, mert mindenkiben volt egy ilyen, hogy most Isten híve vagy nem, vagy én akarok-e, vagy Isten akarja. Én szeptember 12-én vonultam be a szemináriumba, 1997. szeptember 12-én, és egész december 14-ig vagy 15-ig nem pakoltam ki. Én táskából öltöztem. Mert minden reggel azt mondtam magamban, hú, még egy napot kibírok, és én hazamegyek. Így ébredtem minden reggel, úgy délutánra úgy elhesegettem ezeket a gondolatokat, csak az a fáradtság, amivel ébredtem, csengő, szóval nem borotválkoztam. Volt egy prefektusunk, egy fegyelmi előjárunk, aki nagyon kemény volt első évben, hogyha megállt és végighúzta az arcunkon a kezét, és a borosta úgy egy kicsit úgy sercegett, akkor már kaptunk büntetést. Vagy kiboxoltuk mi a cipőt, de nem azt nézte, hogy elől fényese vagy nem, hanem hátul a saroknál. Mert azt mondja, akkor úgy vettük fel a cipőt, hogy elől, hogy éppen elől kifenyesítettük. És akkor az történt, hogy megvolt az első vizsgánk fundamentális teológiából, Léber Mihály atyánál, és azt mondtam az Úr Jézusnak, bementem a kápolnába, hogy én most erre nem készülök, de a legjobb jegyet akarom, Uram. És ha te azt akarod, a legjobb jegyem legyen, akkor én, Uram, most az nekem biztos pont lesz, és kipakolok, és fogok tanulni a többi vizsgára. És bementem, az első vizsga volt, fundamentális teológia, és mivel szöbetűs vagyok, ketten maradtunk utoljára a vizsgán, Tornavölgyi Krisztián évfolyamtársam, illetve én. És az történt, hogy már közel járt az idő az ebédhez, és ha megszólalt egy csengő a szeminárium, bárhol voltunk, el kellett indulni, máról nem volt szabad késni. És a Léber atya Kesszelyen volt plébános, és ő nem lakott a szemináriumba, szabadabban bánt az idővel. És kinyitotta az indexemet, az ellenőrzőt, és oda volt írva, hogy születési hely Margita. Mert Szalacsol a hölgyeket oda vitték szülészetre Margitára, és az M betű úgy volt írva, mintha a H betű lett volna. És azt mondja nekem, szigorú volt hú beszédben, tekintetben, hogy maga Székely? Mondom, nem vagyok Székely. De maga Székely? Hát gondoltam, Székely vagyok, hát ha azt akarja, és mondom neki, ezt honnan tetszik venni, Léber atya? És azt mondja, hát ide van írva, hogy születési hely Hargita. És mondom neki, hogyha nem tudok olyan városról, hogy Hargita megyéről tudok, de mondom, az Margita lenne. És azt mondja, hogy hát maga hova valós? Mondom, hogy Nagyváradi. És milyen egyház megy? És mondom, Nagyváradi. Ki küldte? Na, templi püspök úr. Visszamegy, visszamegyek. És akkor elkezdett beszélni, mennyi élménye van neki templi püspök úrral. Úgy beleélte magát, közben a kis piszkozatomat ott lebegett előttem, mire odaértem, hogy Uram Jézusom, még köszönöm, hogy az itt töltött néhány hónapot. Én most úgyis össze vagyok pakolva, hazamegyek, mert szégyeltem, hogy készületkor nem írok semmit a lapra, és írtam ilyeneket. És megszólalt a csengő, Léber atya megijedt, rám nézett, idegesen ledobta a tollát, magam előtt láttam, és azt mondta, hogy ma maguk ketten rendszeresen ott voltak az órámon, láttam, jegyzeteltek, megkapják az ötöst. Magyarországon ez volt a legnagyobb jegy. És akkor hazamennek, és januárban visszajönnek akkor vizsgázni. Mert muszáj írjak be ilyet. Érti Szabó? Érti Tornavölgyi Krisztián? Mondjuk, hogy értjük. Beérte szépen a jegy, az ötös mind a kettőnknek. Elmentünk ebédelni, esültem igazából a kápolnába vezetett, és mondtam, Uram Jézus, ami nem tanultam, azt se tudom már, mi volt a tétem, a tétesort se vettem a kezembe. Megkaptam a jelest, mondom, adtál még egy esélyt januárban, visszajövök. És akkor hazajöttem, és kísértem, akkor magam elmentem ebédelni. Itt volt az Úristennek a tréfája, hogy januárban visszamentem, és himlős lettem. És akkor magánvizsgát kellett tennem, mert állta a szavát, tehát mondta, hogy addigra megtanultam, és itt jön az Úristennek a humora, hogy az történt, hogy bejött a szobába, mert nem félt a himlőtől, és mondta, hogy ő már volt, meg nem fél a járványoktól, nincs a félelemnek a hatás alatt, és hozott gyümölcsöt, ott beszélgettünk, és szót nem kérdezett a tételről, meg egyik te felett, de addigra én már megtanultam. Tehát kétszer történt az életem, hogy jó Isten, megkérdeztem, hogy Uram Istenem, bizonytalan vagyok, mutass egy utat, hogy tényleg akarod-e, vagy nem.
Nagyon érdekes. Hát nekem is voltak ilyen élményeim, de én már ezt elmondtam a hallgatóknak, már rég tudják. Igen, hogyan érezte? Maradjunk egy picit a szemináriumi években. Ugye az nagyon meghatározó, én úgy gondolom, és ezt is vallom, hogy ki, ahogyan él a szemináriumban, olyan pap is lesz, olyan náv is válik, olyan pappá. Nekem nagyon pozitív élményeim voltak Gyulafehérváron a teológián, gondolom, hogy neked is ezekről a pozitív élményekről, ha beszélnél. Ilyen csintalanságok, barátságok ugye kialakultak, ez is nagyon meghatározza azt, hogy erősödik-e a hivatásod, vagy nem.
Visszatekintve, és ott is merem mondani, hogy nagyon jól éreztem magam a Veszprémben, a Veszprémi szemináriumban. Varga István atya volt akkor a rektor, most is ő, csak akkor fiatalabb volt, tehát, és Szent érsek úr volt, Isten nyugtassa az érsek úr. Nagyon szerettem, mert nem sminkelte a dolgot. Egyenesen megmondta mindenkinek szemtől szembe. És mindig azt mondta, volt egy ilyen szava járás, hogy minden kispap huncut. Hát diákok voltunk mi is. Nagyon szerettem a szemináriumot. Többen voltunk egy szobában. Rengeteg sok élmény volt különböző vidékekről. Voltak csángók, voltak székelyek, akik a Kaposvári Egyházmegyébe jelentkeztek. Voltak veszprémiek, kalocsaiak, győriek. Tehát magyarországi számon ez akkor 90, nagyon sokat jelentett, 94 kispap. Nagyon-nagyon tetszett az, hogy közösen fel voltunk oszva csoportokba, együtt dolgoztunk, voltak páros, nagyon szigorúság volt annak idején. Nem volt internetünk, pedig akkor már megjelent. Nem volt mobiltelefon, pedig akkor már használható volt. Autót nem vihettünk be a szemináriumba. Úgy tetszett, hogy mindenki egyenlő volt. Ami meglepett, mikor oda kerültem 97. szeptember 12-én, egy nagyon kis szobában négyen voltunk, és én voltam az első, aki megérkeztem, és ott álltam 18 éves fej, és vártam a szobatársaimat. egyszer csak megérkezik egy valaki, egy őszhajú ember, és azt hittem előjár, úgy gyorsan felálltam a székről, és mondom, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus, azt mondja, mindörökké, ámen, melyik az én ágyam? Nézem, hogy parancsol. Azt hittem előjár, és mondta, hogy ő is kispapja, akkor menj nyugdíjba. Budapesten egy nagyon jelentős pénzintézetnek volt az igazgatója, nyugdíjba ment, nem volt házas, és egész életében végigkísérte a hivatásnak az érzések, fiatal korában ezt elnyomta magában, és akkor nyugdíjas korában majd eljött papnak, jelentkezett papnak, és akkor eljött a szemináriumba. Mi ezt úgy becézgettük mindig, hogy az öreg Imre. Szerettük, mert ő már azért nem tudta a fiatalokkal fölvenni ugye a versenyt, de igyekezett, és támogattuk, segítettük. A második, aki megérkezett, egy földmérő volt, aki 33 éves volt. Na és akkor ő Tapolcai volt, és én szégyeltem magam, mondom, eddig én vagyok itt a zöld fülű, és mondtam nekik, figyeljetek, osszuk el a szekrényt, ami két szekrény volt. Megjelent egy Sashegyi Tamás nevű harmadik szobatársunk, én voltam a negyedik, aki budapesti volt, ő meg 40-es éveiben járt. Na, ezeknek már volt sok mindenük otthon, beállítanak nagy táskákkal, nem tudták, milyen tér fogadja őket, és mondtam, nyugodjatok meg, én a táskám nekem elég lesz, oda tettem az ágyam mellé, mondom, úgy akkor én feláldoztam magam, de szándékos feláldozás volt, tehát nem egy önzetlen. És egy nagyon jó szobatársi csapat került össze. Nevettünk, tehát este 10 órakor kötelező lámpaoltás volt. És mi ezt folytattuk a szobában. Mindenki mesélt, tapasztaltak voltak. Én, mint kis fiatal hallgattam, hogy tehát ezek már mit tudnak. Akkor voltak kötelező párossíták, és ami akkor nem tetszett, vagy próbáltam lázadozni úgy magamban, mert nyíltan soha nem mertem lázadozni, azt az élet mindig bemutatta, hogy igazuk volt akkor az előjáróknak. A rektor atyának volt mindig egy mondata, majd visszakapja az élettől, majd visszakap. És olyan igaza volt, hogy mindent visszakaptunk. Nagyon szerettem ott lenni, kötelező volt a napi munka, kerti munka, felosztották csoportokra kispapokat. Az is jó volt. Sok mindent megtanultunk, amit az életben használt vettünk.
Kedves hallgatóink, a Szabó Ervin atyával készült riport tanúságtétel második részét jövő héten ugyanebben az időben hallhatják, itt a Mária Rádióban.